A mennyei lények harmadik és legmagasabb rendje a kerub, vagy kerubok. A kerubnak fordított héber szó szótövének jelentése őrizni, vagy betakarni. Összesen 91-szer használják, 27-szer egyes számban, 64-szer pedig többes számban. A 91 említésből 90 az Új Szövetségben szerepel. Az Új Szövetségben csak egyetlen egy említést találunk, Sitókhoz írt levél 95-ben. 1 Mózes 3.24-ben a kerubok őrizték Éden kertjének bejáratát, hogy Ádám és Éva ne térhessenek oda-vissza. 2 Mózes 25.18-22-ben kerubok takarták be az irgalom ládáját. 2 Mózes 26.1-ben a Szent Hajlék függönyébe kerub alakokat hímeztek. 2 Mózes 37.7-9-ben a kerubok takarták be az irgalom székét. 1 Sámuel 4.4-ben és 2 Sámuel 6.2-ben Istent úgy írja le, mint aki a kerubok fölött ül. Kettő Sámuel 22.11 szerint Jeshua a Messiás második eljövetelekor egy kerubon fog szárnyalni. Egy királyok 6.23.28.7.29.36-ban Salamon templomában a Szentek Szentjébe kerubokat készítettek. Ezeknek a keruboknak mind két szárnya van. Egy királyok 8.6.7-ben a templomban kerubok takarták be a szövetség ládáját. Kettő királyok 19.15-ben és egy krónika 13.6-ban Isten a kerubok fölött ül. Egy krónika 28.18-ban ők takarták be a szövetség ládáját. 2 Krónika 3.7-ben kerubokat véstek a templom falaira. 2 Krónika 3.10-14-ből három dolgot tudhatunk meg. Először is a Szentek Szentjében kerubok képei voltak, másodszor mindegyiknek két szárnya volt, és harmadszor magára a kárpitra is rá voltak hímezve, arra a kárpitra, ami a Szentek Szentjét elválasztotta a szent helytől. 2 Krónika 5-7-8-ban ők takarták be a szövetség ládáját, Zsoltárok 18-10-ben azt szerepel, hogy Jeshua a Messiás második eljövetelekor egy kerubon fog szárnyolni. Zsoltárok 81-ben, 99-1-ben és Ézsaiás 37-16-ban Isten a kerubok fölött ül. Ezékiel könyve adja a legrészletesebb leírást a kerubokkal kapcsolatban, és elmagyarázza, hogy hogyan is ül Isten a kerubok fölött. Ezékiel 1.5.28 bőséges leírást tartalmaz a kerubokról. Először is alapvetően az emberhez hasonlítanak, másodszor mindegyiknek négy különböző arca van. Egy emberé, egy oroszláné, egy bikája és egy sasé. Ebben hasonlítanak a szeráfokra. Harmadszor mindegyiknek négy szárnya van, két pár testük mindkét oldalán. Egyszer a lábuk abszolút egyenes, ötödször a talpok olyan, mint a borjú lábának talpa, hatodszor úgy cikráznak, mint a simított erc. Hetedszer emberi kezek voltak szárnyaik alatt négy oldalukon, négyféleképpen jelennek meg, először is, mint a simított erc, másodszor, mint égő üszög, harmadszor, mint fáklyák, negyedszer, mint a tűz. Kilencedszer mozgásuk olyan, mint a villámlás cikázása. Tizedszer szárnyaik hangja, mint sok vizek zúgása, mint Isten hangja, mint egy hatalmas hadsereg zaja. Tizedszer, tizenegyedszer kapcsolódnak, vagy szoros összefüggésben állnak a Sekina dicsőségével. Ezékiel 10.1.22-ben a kerubok szerepet játszottak a Sekina dicsőség eltávozásában. Ezekiel 28.14.16 azt mondja, hogy Sátán teremtésekor kerub volt. Igazság szerint ő volt a felkent kerub. Ahogyan Mihály az arkangyal volt, az, akinek minden más angyal fölött tekintélye van, Sátán volt az árk kerub, akinek minden más kerub fölött tekintélye van. Mivel a keruboké a legmagasabb rend, és Sátán az árk kerub volt, ezért magasabb kategóriába tartozott, mint Mihály. Az Ószövetségben az utolsó említést Ezékiel 41.18.20.25-ben találjuk a kerubokról. Ez a rész egy jövőbeli eseményről szól. A jövőre nézve három dolgot mond a kerubokról. Először is a kerubok alakja a milléniumi templom falaira lesz felvésve. Másodszor ezeknek a keruboknak két arca lesz, az egyik az arc emberi, a másik pedig egy fiatal oroszlán arca. Harmadszor a milléniumi templom ajtajára is be lesznek vésve. Az Ószövetség egyetlen helyen említi a kerubokat, Zsidókhoz írt levél 9.5-ben, amikor arról az ószövetségi tanításról beszél, hogy a kerubok beárnyékolták a Szent Hajlék kegyelmi székét. Ezekből a részekből hét fő igazságra következtethetünk a kerubokkal kapcsolatban. Először is, a keruboknak számos különböző fajta kategóriája létezik. Először azok, akiknek egy arcuk és két szárnyuk van, másodszor azok, akiknek két arcuk és két szárnyuk van, harmadszor azok, akiknek négy arcuk és négy szárnyuk van. Azt sehol nem említi, hogy Sátán pontosan milyen fajta kerub, azt azonban tudjuk, hogy egyik ennek a három kategóriának. Másodszor ezek a lények szorosan kapcsolódnak Isten trónjához. Ezékiel egy szerint ők azok, akik a trónt hordozzák. A szeráfok körülveszik a trónt, a kerubok viszont hordozzák a trónt, és felülről betakarják azt. Mivel a kerubok fogják és hordozzák Isten trónját, ezért mondja az írás, hogy Isten a kerubok fölött ül, a kerubok tehát közeli kapcsolatban állnak Isten trónjával. Ez a közeli kapcsolat a trónnal az oka annak, hogy a kerubok magasabb rendbe tartoznak a szeráfoknál. Harmadszor nagyon közeli kapcsolatban vannak a Sekina dicsőséggel. Nagy mértékben ők tükrözik vissza a Sekina dicsőséget. Részük volt a Sekina dicsőség eltávozásában Izraelből Krisztus előtt 586-ban, mielőtt a babilóniaiak lerombolták a templomot. Negyedszer, a kerubok szorosan kapcsolódnak Isten jelenlétéhez. Ez szorosan kötődik a Sekina dicsőség kapcsolathoz, a Sekina dicsőség pedig Isten jelenlétének a megnyilvánulása. A kerubok nagyon szorosan kapcsolódnak Isten jelenlétéhez. Ötször, Isten igazsága és hatalma foglalkoztatja őket. A szeráfok Isten imádatával és szentségével voltak elfoglalva, a kerubok Isten igazságával, hatalmával és erejével foglalkoznak. Hatodszor, azért van szükségük az erejükre, mert ők védik meg Isten jellemét és jelenlétét. Végül hetedszer képesek arra, hogy Isten akaratát gyorsan végrehajtsák a nemzetek között. Az angyalok feladatairól szólva hét különböző kategóriát kell megvitatnunk. Az angyalok cselekedeteinek egyik kategóriája az Istennel kapcsolatos feladataik. Ebben a kategóriában négy meghatározott szolgálat van. Elsőként Isten imádatában foglalatoskodnak és aktívan imádják Istent. Másodszor végrehajtják Isten akaratát, gyakran angyalok viszik véghez az akaratát. Harmadszor az angyalok örvendeznek Isten munkájában, amikor Isten megteremtette a mennyet és a földet, az angyalok vígadoztak. Amikor Isten megment egy embert, az angyalok örvendeznek, negyedszer végrehajtják Isten ítéleteit, angyalok pusztították el Szodomát és Gomorát. Az egyiptomi tizedik csapással kapcsolatban is angyalokat használt Isten, az izraeli éhínséggel kapcsolatban is őket használta. Az angyalok feladatainak második kategóriája az, hogy ők a kijelentés közvetítői. Mózes törvénye nem közvetlenül jött el Mózeshez, hanem angyalok közvetítésével jutott el Mózeshez. Erre utal 5 Mózes 33.2, apostolok cselekedetei 7.53, Galácia 3.19 és Zsidókhoz írt levél 2.2, pedig világosan leírja. Dániel gyakran közvetlenül Istentől kapta a kijelentést, mégis néhány közülük angyalok közvetítésével érkezett, mint például Dániel 8.1-12-13. Ugyanez igaz Zakariásra. Zakariás könyve 14 fejezet hosszú, de az első 6 fejezet angyalok közvetítésével érkezett. A János apostol által írt jelenések könyvét egy angyal közvetítette és jelentette ki neki. A harmadik kategória az, ahogyan az angyalok a messiás életében munkálkodtak. Messiás életének 5 sajátos szakaszában használtak angyalokat. Az első időszak a születése volt. Angyal jövendölte meg a messiás születését Máriának, és Józsefnek angyalok jelentették be a Betlehemen kívül lévő zsidó pásztoroknak a messiás születését. Angyal figyelmeztette Józsefet arra, hogy meneküljenek Betlehemből, és angyal mondta meg Józsefnek azt is, hogy hagyják el Egyiptomot és térjenek vissza Izraelbe. A második időszak Jézus szolgálatának időszaka volt. Zsoltárok 91.1.12 megjövendölte, hogy a messiás szolgálatában angyalok vesznek részt. Pál általános kijelentésével ezt megerősítette az 1 Timóteus 3.16-ban, amikor azt mondta, hogy a messiás szolgálata során megláthatott az angyaloktól. Amikor Jézust megkísértették, angyalok szolgáltak neki a kísértés közepette. Szolgálata során angyalok felszállnak és leszállnak az ember fiára. Szolgáltak Jézusnak szenvedése során a Gecsemán kertjében is. Végül Máté 26.53 szerint több mint 12 légiónyi angyal állt készen arra, hogy megvédjék a tárgyalása során, ha bármi célból szüksége lett volna rájuk, amire természetesen nem került sor. Életének harmadik időszaka, amikor angyalokat használt, a feltámadás volt. Egy angyal görgette el a követ a sírról, angyalok jelentették be a feltámadást a sírhoz jövő asszonyoknak. A messiás életében a negyedik időszak, amikor angyalokat használtak, a mennybe menetelkor volt. Miután a mennybe ment, az angyalok jelentették be, hogy ez a távozó Jesua ugyanaz a személy, aki majd hasonló módon tér vissza. Hasonló módon kifejezés azt jelenti, hogy amiként a menny felhőin távozott, egy nap ugyanúgy a menny felhőin tér majd vissza. Az ötödik időszak már a jövőre vonatkozik, angyalok jönnek majd vele a menny felhőin a második eljövetelkor. Így az angyalok még a jövőben is részt vesznek majd a messiás életében. A negyedik kategória az angyalok nemzetek között végzett munkájára vonatkozik. Itt két dolgot kell megemlítenünk. Először is az angyali lények, kozmokrata szerepben működnek, aminek jelentése világuralkodók vagy nemzetek uralkodói. Dániel 10.13-ban például a vezető angyali lény Perzsia fejedelme volt. Mihály, az arkangyal, nem csupán a többi angyal fölött bír tekintéllyel, hanem történetesen ő a nagy fejedelem Izrael fölött. Másodszor, az angyalok szoros kapcsolatban állnak bizonyos nemzetek fölött uralkodó emberekkel. Ézsaiás 14.3.20 például Babilonról szól, a 3.11 versek Babilon emberi királyáról beszél, a 12.14 vers Sátáról, a 15.20 pedig újra Babilon királyáról. Ugyanez igaz Ezekiel 28.1.19-re, ami Tírusról szól, az 1.10 vers Tírus emberi fejedelmeiről, a 11.19 Sátánt nevezi Tírus királyának. Mivel mind a bukott, mind pedig a nem elbukott angyali lények lehetnek kozmokraták, vagy világuralkodók, ők teljesítik Isten akaratát a nemzetek között. A nemzetek gyakran azért kezdenek háborút egy másik nemzettel, mert ezek a kozmokrata angyali lények indították őket erre. Az angyalok munkájának ötödik kategóriája hitetlenek között végzett munkájuk, amelynek során három dolgot kell megfigyelnünk. Az angyalok jelentik be a közelgő ítéletet. Egy Mózes 12-13-ban is ezt látjuk a történelemben, amikor az angyalok bejelentették Szodoma és Gomorra eljövendő pusztulását. A jövőben is ezt teszik majd, mikor bejelentik a rettenetes aranypohár ítéleteket jelenésekben. Másodszor végrehajtják a büntetést. A múltban az angyalokat a büntetés végrehajtására használták. Egy angyal volt például az, aki az egyiptomiak elsőszülött fiai végrehajtotta a tizedik csapást. Más példákat találhatunk 2 Sámuel 24.16-ban és Ezékiel 9.18-ban. Új szövetségi példa, apostolok cselekedetei 12.23, ahol egy angyalt használtak arra, hogy Heródes Agrippát halálos betegséggel sújtsa. Amit a múltban tettek, a jövőben is megteszik, a nagy nyomorúság idején angyalok fogják végrehajtani a büntetést. Harmadszor a nagy nyomorúság végén angyalokat használnak majd arra, hogy aratók legyenek. Aratóként el kell választaniuk a hívőket a hitetlenektől.